Eredményes élettalálkozó 2011. április 22-e. Ki az urad?
Jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Hősök, csaták, bukások és diadalok. Isten tervében. Ez jó. Hősök, csaták, diadalok és bukások. Dicsőség és szégyen. Nagyság és összeomlás. Az emberi nagyság a lehetőség arra, hogy Isten képét hordozzuk, és annak a hajszálvékony mesdjéje, hogy mindezt eltékozoljuk, és semmivé váljunk. Ámulatos. És nagyon-nagyon hálás vagyok Ernőnek azért a munkáért, amire kész, hogy ezt megosztja velünk. És örülök annak, hogy Gyuri fogja a mai alkalmat kezdeni, úgyhogy egy gyors imával készítsük föl magunkat. Nem kell, hogy olyan gyors legyen, mindegy, de lényeg, hogy imádkozzunk, az már gyorsan. Valami. Tessék?
Gyorsan kezdjük el.
Gyorsan kezdjük el, ez az, elég a dumából. Igen. Értem a célzást, semmi baj. Semmi baj, értem én. Jegyzetel, Gyuri? Már benn van, ennyi. Viccet ismeritek? Nem, mindegy, hagyjuk, imádkozzunk. Mennyei atyánk. Köszönjük. Köszönjük, hogy megteremtettél minket. Hogy létezhetünk. Hogy te az örökkévaló múltban ismertél minket. És megtartottál, megteremtettél. Köszönjük, hogy a legnagyobb árat, amit fizetni lehetett, nem féltél, nem voltál rest kifizetni értünk. Ebből tudjuk, hogy te ki vagy, és hogy mivé teremtettél, és váltottál meg minket. Az ár, amit fizettél értünk, tesz minket azzá, akik vagyunk, a te gyermekeid, a te véren vásárolt szentjeid. Segíts nekünk ebből ki nem esni, segíts nekünk erről soha meg nem feledkezni. Kérünk, hogy áld meg a mai reggelt, szólj hozzánk királyi szavakat, szólj hozzánk méltó szavakat, emeld fel a tekintetünket, emeld fel a szívünket, szólt hozzánk a király szavait, amelyek nem csak megérintenek, hanem behatolnak a szívünk legmélyére, és ott ülnek föl a trónra, ott veszik át az uralmat, ott teremtenek, először ott egy új valóságot, hogy aztán a hétköznapokban járva királyok és királynők járjanak, keljenek bennünk jóban és rosszban, nehézségben és örömben, dicsőségben és szégyenben. Elesve, de soha nem fekve maradva. Elesve, de újra meg újra felállva. Add, hogy emlékezzünk, soha el ne felejtsünk. Köszönjük, Jézus, a te drága nevedben. Ámen.
Okay. Jó reggelt, sziasztok! Jó, hogy itt vagyunk, jó, hogy itt vagytok. Oké. Sziasztok. Nézzünk meg egy gondolatot itt Jakabból. Jakab nagyon tetszik nekem. És a múltkori gondolatom, amit mondtam, Sokkal mélyebb volt, sokkal mélyebb a Bibliában, mint amire én gondoltam, de erről majd szerintem később beszélünk. Tehát ott olyan jelentése van annak, amire még egyik kommentárban se kerestem, hogy mit jelenthet, de sehol nem találtam, úgyhogy elindultam kutatni. De majd beszámolok róla. Tehát a Jakab 4.14-15-ről beszélek. És... De itt most Jakabot mondtam, Filippi 4, Pál apostol se kis pályás. Ez a gondolat már így korábban jött nekem, de én nagyon-nagyon foglalkoztat, mégpedig ez, hogy Filippi 4.6. Ne aggódjatok semmi miatt, bármilyen helyzetben is vagytok, imádkozzatok. Kérjétek Istentől, amire csak szükségetek van. De amikor imádkoztok, mindig adjatok hálát Istennek. És itt más bibliafordítás úgy mondja, hogy hálával kérjetek Istentől, szívetekbe legyen hála, amikor kértek. És itt van, hogy az ember ilyenkor azt gondolná, hogy oké, ha már eljutottam idáig, kérek Istentől, eljutottam, hogy képtelen vagyok megoldani az életem problémáit. Olyan helyzetekben vagyok, olyan dolgok vesznek körül, amik túlnőnek rajtam. És akkor itt van ez egy kis bátorítás, hogy ne aggódjatok semmi miatt. Bármilyen helyzetben is vagytok, imádkozzatok. Ez jó. És aztán lehetnek elvárásaim, hogy minek kéne történnie Istennek, mit kéne csinálnia. Oké, imádkozok, de akkor nyilván azért imádkozok, azért kérek valamit Istentől, hogy azt megtegye, nem? Hogy Uram, húzd ki a bajból, nem tudom, álljon vissza az az állapot, ami nekem úgy jó volt. De sokszor Isten nem ezt csinálja. Illetve soha nem azt csinálja, ami nekünk rossz lenne, mindig azt, ami jó lenne, bár néha nem úgy tűnik. És kérjetek Istentől, és mi fog történni, és helyreáll minden, mintha mi sem történt volna, mint a mesében, mindenki boldog lesz másnap, vagy a másik következő pillanatban. Nem ez fog elsősorban történni, de elsősorban elmondja, hogy mi fog történni, és honnan indul ki majd a változás. És nyilván nem mondok újat, hogy mindig a szívünkből kezdi Isten a munkát. Mert a 7. versben így folytatja, hogy Isten békessége megőrzi majd a szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. És az a békesség olyan hatalmas, ami minden képzeletet felülmúl. Ez fog történni, hogyha kilátástalan helyzetben vagy, és imádkozol Istenhez, őszintén kéred tőle. Ez az ígéret, hogy Isten békessége az jönni fog feléd. Isten békessége az, ami meg tudja őrizni a gondolataidat, szívedet, ami a motivációidnak a helye, ami a legmélyebb indítékaidnak a kiinduló pontja. Erről beszél a szív itt. Ezt megőrzi Isten a helyes alapokon. Ugye Jézus Krisztusban, hogy a helyes alapon legyél. Ne ingatag a talajon, ugye ne olyan ember legyél, aki homokra építi a házát, és amikor jön a cunami, ugye, akkor hús már viszi is, hanem építsd kősziklára, olyan helyre, ahol se cunami, se földrengés, se semmi, se tornádó nem tudja ledönteni. És ez az alap, ez a Bibliában, ugye a hegyi beszédből tudjuk, ez maga Jézus Krisztus, az ő belőle való kapcsolatból kifejlődő élet. És az a békesség, amiről úgy beszél, az amire igazából vágyunk. Sokszor nem tudjuk, hogy mire vágyunk. Sokszor mi csak a felszínt látjuk, hogy a kis nyugalom kéne így a körülményekben. Kicsit több szeretetet kéne, hogy kapjak. Kicsit több pénzem kéne, hogy legyen. De az igazi megoldás az ezek mögött van mindig. És az igazi alap, amire így az egész fel tud épülni, és aminek a következménye esetleg lehet ez, hogy a körülményeid is változnak, az mindig az, hogy belülről a szívedben indul el egy változás. És Isten nem árul zsákba macskát. Van apró betűs rész, de le van írva. És ugyanakkor a betűkkel, mint a többi. Csak mi szeretjük máshogy hangsúlyozni, de ez már az a mi gondunk. De Isten kerekperec így megmondja a dolgokat, hogy erre van szükséged, békességre, ami minden képzeletet felülmúl. És ugye van ez az alapelv, hogy egy ember akkor tud szilárd maradni, akkor tud kitartani egy krízisben, akkor tud ragaszkodni az alapelveihez egy krízisben, egy folyamatosan változó világban, hogyha a belső értékei, a belső magja, az alapja, a szíved, a gondolataid a megfelelő helyen vannak. Egy változhatatlan alapon vannak. Egy olyanon, amit bármi történjék is, jöhet háború, holokauszt, természeti csapások, az mindig állandó tud maradni, mivel ezektől független egy más szinten van. És ezt az alapot kínálja nekünk Isten a szívünkbe. Azt mondja, hogy innen indul minden. Bár lehet, hogy nem ezért imádkozó, hogy ezt kap meg elsősorban, vagy nem ez az első felkiáltásunk. Nem úgy gondoljuk, hogy erre lenne szükségünk először, mégis itt azt mondja, hogy ez fog történni először. És Isten az érdekesen dolgozik. Ugye amikor Jézus Krisztus eljött a földre, az egy kívülről, így felszínesen nézve, egy hétköznapi dolog volt. Jó, oké, szűztől született, de aztán úgy, tehát élt, mint egy ember. De ő mindig a más csinált, mint amit az emberek elvártak tőle. Azt várták, hogy ő majd egy király lesz. Ugye a zsidók várták a messiást. Meg volt Dániel profétálva napra pontosan, sőt azt hiszem órára, percre pontosan, hogy mikor lesz majd a kivégzése, és abból tudták, hogy mikor fog megszületni. És mindent tudtak róla, hol születik meg, milyen körülmények között születik meg, ugye erre vonatkoztak a proféták az Ószövetségben. A proféciák az Ószövetségben. És azt várták, hogy jön majd egy király, aki felszabadítja őket a római elnyomás alól, ugye mai, akitől majd, ha mai világba beleképzeljük, jön majd egy uralkodó, aki ledönti a szabadkőműveseket, ledönti a diktátorokat, és majd itt rendet teremt a Földön. Az lehet, hogy először még az Antikrisztus lesz egyébként, aki ezt megteszi, csak mondom, de ezt mi már nem fogjuk látni. De Jézus nem ezt csinálta. Jézus azt mondta, hogy én beszélek egy országról, én elhoztam nektek egy országot, de ezt a szívetekbe hoztam el először. És aztán ez az ország mindig azt mondta, hogy olyan, mint egy kis láthatatlan mag, hogy mint egy mustármag például, hogy nem feltűnő. Amikor egy emberbe ez a mag bekerül, tehát amikor Jézussal személyes kapcsolatba kerül, és el tudja fogadni őt annak, aki megváltónak, Istennek, akkor ez nem látszik. De belülről kifele elindul egy változás, belülről kifele az ember élete elkezd változni. És bár kívülről sokáig nem látszik, és aztán később is van olyan, hogy nem látszik, nem tudod megmondani, ezért nem ítélünk, úgy értem, ezért nagyon lassúak az ítéletre, és gyorsak a hallásra, mert te nem látod azt a magot, nem látod, hogy Isten mit végez az egyes emberben. És tudom, hogy mindannyiótokban Isten végez egy munkát most. Itt, ahogy ültök, tudom, hogy mindenki életében folyik valami. Zajlik egy munka, hogy épp hol tart, azt nem látom, nem tudom megmondani kívülről, de azt tudom, hogy zajlik. Olyan, mint a metroépítkezés. Amikor már be van fedve, és csak így mennek a föld alatt a kis izék. Mik ezek? Pajzsok, fúró pajzsok. Most ne a Calvin térre gondolj, vagy a Műegyetem rakpartra, hanem megy a föld alatt a pajzs. Te meg ott napozol fönn a háztetőn, és honnan tudod, hogy megy a fúró pajzs? Fogalmad nincs róla, megy. Isten végez munkát mindannyiunk életében, és ez mindig belülről zajlik. ugye nem csak ezt akarom mondani, ez a rövid gondolatom, amit ilyen befejezek, hogy ez mindig belülről zajlik. És neked ez az életed, ez minden. E körül forognak gondolataid, így zajlik benned, de sokszor ez kívülről egyáltalán nem is látszik. Itt ülsz, mosolyogsz, vagy csak komoran ülsz, vagy nem tudom, és nem látszik. De Isten ezen dolgozik, hogy ez a egy megfelelő alapra épüljön fel az életed. Hogy ezt a békességet, amit ő felkínál, és amit ő folyamatosan adni akar neked a változó körülmények között, ezt fogadd el, erre építsd, ezt építsd be az életedbe, építsd be a gondolkozásodba, hogy a gondolataid e körül forogjanak. Ez legyen az alapja az életednek, mert tényleg csak így lehet szembenézni a folyton változó világgal, a folyton változó élettel. Kell egy szilárd alap. És lehet, hogy nem ezt kérjük elsősorban, de erre van szükségünk, és ezt meg is fogjuk kapni, ezt garantálja Isten. Nem ígérte a körülményeinknek a tökéletessé válását ezen a földön, a mennyben igen, ott majd igen. Nem ígérte a problémáink azonnali megszüntetését, de békességet ígért a szívünkbe, ami hogyha már megtapasztaltad, akkor tudod, hogy mindennél többet ér, bárminél. Sokszor ezt így nehéz így megragadni, nem tudom. És tényleg ez a vége, hogy beszél erről, van egy példázata Jézusnak, egy példája, azt mondja, hogy Isten igéje, amikor hallod, az olyan, mint egy mag, és vagy köves területre esik, ahol nem tud kihajtani, nem tud meggyökerezni, vagy bokrok közé esik, ahol aztán megfojtják. És ilyen az élet, így folyton így jön ellened, és így ki akarja venni ezt a békességet, el akarja rabolni tőled. Azt akarja, hogy ne gondolkozz ezen, ne legyen a tiéd, ne ez legyen az életednek az alapja. De ez egy munka, ez egy tudatos, mondhatom, ez egy démoni stratégia, egy tevékenység, amely tényleg arra szolgál, hogy folyamatosan aggódj, folyamatosan próbálj azokra a dolgokra hatással lenni, amikre úgyse tudsz, ugye a valóságnak azzal a részével foglalkozom, amire nincs is hatásod, tehát ilyen dolgokra próbálnak rávenni. De itt van egy jó emlékeztetés, hogy ezzel foglalkozz, hogy semmifelől ne aggódj. Ezt mondja Filippi 4:6-ban, hanem kérd Istentől, és ő először ad majd békességet, és ez a békességre építve fogsz te belülről megváltozni, és egész máshogy látni dolgokat, egészen máshogy. Erről beszélgettünk a Balázsral itt reggel, vagy így felmerült ez a gondolat, hogy annyira azt hiszük, hogy mi már olyan jól látjuk a dolgokat. Én már itt vagyok, 10 éve hallgatom az eredményes életet, vagy az üzletember találkozót, vagy 15 éve, vagy nem tudom, és én már olyan jó rálátása vagyok dolgokra, és aztán jön valami, és így kész. Tehát depresszióba esek, most lehet, hogy túlzok, vagy legalábbis így elkezdek aggódni, félek, hú, most mi lesz. És egy másik szempontból, ugye, ha kicsit hátra lépek, akkor az egész máshogy látszik. Az élet nagy perspektívájából az egész csak egy apró momentum, egy rövid időszak, amin át kellett mennem, hogy fejlődjek, tanuljak. De, és sokszor nem így érem meg, mert az én kétdimenziós, egydimenziós gondolkodásomban vagyok benne ilyen csőlátás is. És közben az a legdurvább, hogy azt hiszem, hogy én már mindent jól értek, közben a nagy frászt. Úgyhogy ezért mondja Isten sokszor, hogy légy alázatos, mert az alázatos az, aki tanítható, és folyamatosan taníthatónak kell maradnunk, mert nem vagyunk minden tudóak, nem vagyunk minden hatóak, és sokszor nagyon-nagyon furcsa kis elképzelésekbe élünk, ahogy a koncepciókba, amiket csak mi találtunk ki, közben pedig az élet egész másról szól. Ez így robog mellettünk el. Közben én meg csak ott, tudod, ilyen kis sárga lacsinokat nem tudom, ugye, gyerekek csinálják ilyet, hogy az útszélén ilyen sárpogácsákat gyártok, mert gyerekként ez nagy buli. Közben vár rám a floridai nyaralás a tengerparton. Úgy értem, ahol így élvezhetném az életet, a jetski, meg mit tudom én, cápák is. Az élet nem habos torta, ugye? Ezt már megmondták. Tehát tényleg Isten békessége az, ami meg tudja őrizni a mi szívünket, a mi gondolatainkat, a motivációinkat, az indítékainkat a helyes alapon, és csak így érdemes, és csak így szabad élni ezt az életet. Ja, ámen. Úgyhogy, Sanyi. Ámen.
Isten végez egy munkát, ami nem az, amit kérünk tőle, ami valami nagyon jelentős, valami, ami talán a legfontosabb, amit csak tehet, az egyetlen fontos, amit tehet, de nem az, amit kértünk tőle. Ez nem azt csinálja. Istenem, mit csinálsz? Hogy értem, ha-hó, van itthon valaki? Értem, azt mondtad, hogy szeretsz minket. Na, ezt a viccet ismeritek? Mózes megy a mennybe, találkozik Istennel, és kérdezi tőle, figyelj, Uram, igaz az, hogy mi zsidók, mi vagyunk a te választott néped? Mondja Jézus, hogy igen, igen. Kérhetnék valamit? Persze, kér csak. Legközelebb választanál valaki mást? Szóval néha így azon tűnődünk, hogy jó csónakba ültünk-e, tudod? Így azon tűnődünk, hogy... Tehát ezt miért nem mondták az elején? Jobban átgondolom ezt a megtérés dolgot, tudod. Mondták, hogy fogadd el Jézus Krisztus, mint a megváltódat, örökbe fogad, fiává, örök életed van, örökölsz mindent, ami az övé, na ez az apró betűs rész, örökölsz mindent, ami az övé, az eljövendő korok egyik uralkodója leszel, igazi embert farag belőle, egy jellemes embert, szerető, irgalmas, türelmes embert, ez az apró betűs rész második része. És ott bennünk rögtön így felrémlik egy kép, ahol kövér boldogságban pillangókkal a háttérben, csicsergő madarakkal, akiknek a szájából olyan dal jön ki, mint egy inda, és egy ilyen gyönyörű, gyönyörű élet. Hogy ne akarnék megtérni? És minden, amit az Úr ígért, az igaz. De valami többet ígért, mint amit mi kérni, kívánni, vagy akár csak elképzelni tudnánk. Azt ígérte, hogy olyan lényeket farag belőlünk, olyan embereket, akik valódi szabadsággal itt fognak élni. És ebben a szabadságban Istent fogják képviselni, őt fogják visszatükrözni. Olyan leszel, mint ő. Ez az apró betűs rész. Mert nem vagy olyan. A faragni szó, igen. Igen, tehát, hogy nem vagy olyan. Nem vagy szerető. Nem vagy. Hát ez kicsit se. Hát úgy értem, olyan mélységesen önző vagy, hogyha látnád, úgy értem, ha le lenne bontva a hagyma héjait levennénk, és eljutnánk ahhoz, ami ott bent van, azt mondanád, hogy mi ez? Hát te. Tudjuk félre egy picit, és én hátrébb állnék. Alapvetően önző lények vagyunk. Nem vagyunk olyanok, mint Jézus. Alapvetően nem érdekel minket senki és semmi. Aztán persze, hogy ne, tehát a család, a gyerekek, és de végül is egy nagyon bonyolult rendszeren belül a régi bűnös természet, az, akinek régen hittem magam, az végül is csak önző, az csak magával törődik, az mindent magára vonatkoztat, mindent magára vetít vissza, magára vezet vissza. Ha megnézzük a végső okát annak, hogy miért voltam kedves veled legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor valami csúnya, furcsa kis önző motiváció volt, mert jó benyomást akartam tenni, és nem akartam, hogy rosszat gondolj, és meg ez a kötelességem. Amúgy halálosan nem érdekel, de azért mégis szevasz, hogy vagy. Tehát, hogy érted, persze, hát nagyon aranyosak vagyunk, de hogyha leszeded, akkor belül marad egy önző kis ember, aki él a maga kis világában, és körülbelül akkora szíve van, mint egy mazsola. És Isten azt mondja, hogy figyelj, olyan leszel, mint én. Egy törpe óriás leszel, egy szerető ember, egy méltósággal élő ember, egy valaki, aki Isten dicsőségét hordozza, és persze sose leszünk önmagunkban azok, mert fogjuk az Úr kezét, és mert megengedjük neki, hogy kifejezze magát rajtunk keresztül, de ez a megengedés se egyszerű. Ezt mondja, mire végzek veled, addigra hordozni fogod a dicsőségemet. De amikor beszálltál a csónakba, hidd el, ebből semmit nem láttál. Csicsergő madarak, rózsaszín pillangók, kifizetett számlák, ilyesmi. Amit Isten adni akar neked, és nem csak akarja, neked fogja adni. Neked adta. Az csodálatos. És tovább szeretnék menni Efezusiakhoz írt levélben, de van egy rész, amit meg szeretnék mutatni nektek. Rómaiakhoz írt levél 14. Héttől 8-ig. És sokat olvastam ezt a verset régen, de tegnap délután egy egészen más mélységében láttam meg, úgy, ahogy még talán soha-soha életemben. Elmentem sétálni, ezt tegyétek meg néha, ezt érdemes. Menjetek el olyan helyre sétálni, ahol nem az ember készítette világot látjátok. Menjetek el olyan helyre, ahol az, ami körülvesz, az, ami körülvesz, több elemével szól Istenről, mint az emberről. Oké, mi modern emberek szinte nem is látunk olyan valóságot, amin csak Isten keze látszik. Mindenhol ott van az ember keze. Beton utakon járunk, szép kerteket nézünk, szép házakat látunk. Az ember készítette világot, nézzük. Menj el sétálni. Menj el oda, ahol fákat látsz, dombokat, hegyeket, ahol hallod a madárcsicsergést, ahol a méhek zümmögése a legnagyobb zaj, ahol ha veszel egy levegőt, akkor az avarnak, a friss fűnek és a virágzó fáknak az illatát érzed. Ahol az emberi őrület zsizsgése nem kap helyet. És csak elmélkedj, csak gondolkozz, csak mondd ezt, hogy itt vagyok, Uram, itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok a te valóságodban, te vagy az Istenem, nem a társadalom, nem a kultúránk, nem az én gondolataim, te vagy az Úr, Te vagy a végső hatalom. Te teremtetted mindezt. És te nem estél el, nem csúszott ki a kezedből, nem hagytad el ezt a valóságot. Te tartod fönt most a szavaddal. Tőled repül a méh, az összes fa tőled virágzik, az összes fűszál tőled él, minden mozgó dolog tőled mozog, és én is tőled, általad, és érted élek. Én vagyok a te fiad, itt vagyok, Uram, itt vagyok, ez a valóság, legvégső rendje, itt vagyok, én itt vagyok előtted, és te vagy az én Istenem, nincs más Isten rajtad kívül. Te vagy az én Istenem, te vagy az, aki uralkodsz fölöttem, te vagy az, aki határozol fölöttem. Te vagy az Istenem, és én a tiéd vagyok. Én nem vagyok, elsősorban nem vagyok a feleségemé, nem vagyok a gyerekeimé, nem vagyok a hitelezőimé, nem vagyok a főnökeimé, nem vagyok senkié, hanem elsősorban az én Istenem, én a tiéd vagyok. Neked élek, és neked halok meg. A te kezedben van minden, ami én vagyok. Oké? Okay? És a méhek meg csak mennek, a fák virágoznak, a fű zöld, egy meleg, az alkonyatban, a hidegben egyszer csak egy meleg szellő jön és körülfog. És van egy valóság, amely nem az ember beteges, küzdő, menekülő valóságát mutatja. Az igazi. Az igazi. És te azt mondod, hogy figyelj, hülye vagyok. Tényleg, kicsinyes vagyok. Uram, annyiszor mondtam az elmúlt hetekben, hónapokban, segíts nekem, add meg, amit kérek, segíts nekem. Hogy élhessek. Okay. És gondoltam valamire, ami nem több, mint az ember beteg kis rendszere, az én kis koncepcióm arról, hogy mit jelent az élet, hogy annak hogyan kéne működnie, és kezd összeomlani. És én azt mondom, hogy Uram, állítsd helyre. Hogy értem? A sárpogácsa? Igen, a sárpogácsáim száradnak kifelé, és hullanak szét. Uram, könyörgöm, azt mondtad, hogy szeretsz. A sárpogácsáim hullanak szét. Uram, és ezen a ponton azt mondom, hogy nem kell, hogy hozzányúlj a sárpogácsáimhoz. Hogy értem, nem kell, hogy kifizesd a számláimat. Nem kell, hogy rendbe hozd az életemet. Nem kell, hogy tegyél semmit. Minden rendben van. Mert, és itt van a vers, Róma. Tizennégy nyolcban. És ez nem egy ilyen lemondóan szólt, hogy Pál apostol megint bajban van, és mondja, hogy mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tudod, ez a sorsuk. Tehát ez nem, ez nem így hangzik. Ez úgy hangzik, mint egy igazán, valóban szabad ember szavai. Egy erővel, egy dicsőséggel élő ember szavai. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, és hogyha meghalunk, az Úrnak halunk meg, és mindegy, hogy melyik történik. Mert az Úréi vagyunk, akár élünk, akár meghalunk. Ez a legvégső valóság. Ez a legvégső meghatározó. És kérlek, töltsd ezt meg tartalommal. Kérlek, legyen ez több neked, mint egy vallásos klisé. Az Úré vagyok, trálálá, trálálá. Nem! A mindenható Isten, aki az eget és a földet teremtette, akinek a kezében van minden érték, amitől a te szíved csak dobban, amit vágyni csak mertél, amit valaha az orrod illatozott és érzett, amit a kezed valaha megtapintott, minden, ami az élethez tartozik, az az Úr maga, és ő a tiéd, te pedig az övé vagy, és a többi csak részlet. Ne engedd meg, hogy az arányok megváltozzanak, ne engedd meg, hogy az a tolvajló stressz, az aggodalom, a mi világunk rendjének a beteges részletei kiszedjenek abból a lényegből, ami az egyetlen, ami igazán számít, és ami örökre megmarad. A te kapcsolatod, a te Isteneddel. És az, ahogy ebben feladod magad, az, ahogy abba hagyod a küzdést, ahogy elkezdett követni azt a kezet, nem csak húzni. Fogom én a kezedet. Hanem azt mondom, hogy Uram, jó, hogy itt vagy. Jó, hogy fogod a kezemet. Jó, hogy viszel valahova. Hogy viszel valahova. Itt vagyok. És a tiéd vagyok. Te vagy az én Istenem. Te vagy az én Istenem. Te vagy az én parancsolom. Amikor fiatal voltam, felöveztem magam, és oda mentem, ahova akarok. És azt hittem, hogy ez a szabadság. Azt hittem, hogy ez az élet. Azt mondtam, hogy yes! Te, ugyan már, te rab vagy. Vallásos vagy. Vagy, nem is tudom. Én szabad vagyok. Van időm, pénzem, értem a világot. Azt csinálok, amit akarok. Oda megyek, ahova akarok. Felövezem magam, veszem a saját erőmet, a saját képességeimet, a saját erőforrásaimat. Felkészülök, hogy a felövezés erről szól, lóg a ruhám, egyszerűen összeszedem magam, rendbe rakom, és oda megyek, ahova akarok. Amikor fiatal voltam, így éltem. És azt hittem, hogy ez a végcél. Ez a végcél. Ha egyszer te is sikeres leszel, akkor majd felövezed magad, és oda mész, ahova csak akarsz. Szeretnétek, ugye? Na, mondom a frankót, mondom, hogyan kell. És aztán, amikor idősebb lettem, akkor azon találtam magam, hogy nincs olyan, hogy saját erőm, nincs olyan, hogy saját képességem. Azon találtam magam, hogy nincs rettentőbb gondolat annál, mint hogy én övezem fel magam, és azzal bárhova elmegyek. Mint amikor egy esélytelen, magányos hangya nekivág a sivatagnak. Nem. Amikor az ember idősebb lesz, amikor kezdi megérteni, hogy mit is jelent embernek lenni, mit is jelent az élet igazán, akkor kinyújtja a kezét. Mint egy idős ember, vagy mint egy gyerek, mind a kettő jó kép. Elesek, Benji fiam, másfél éves, már vagány, de még azért szívesen jön le úgy a lépcsőn, hogy fogja apa kezét. Jövünk együtt is, és akkor megfogja a kezet, na és akkor jövünk a lépcsőn lefelé, akkor kettesével szedjük a fogokat. És egy idős ember is. És anyikám, segítsél, kérlek! Tehát kinyújtja a kezét, és talál egy olyan erőt, ami nélkül ő nem tud működni, nem tud élni. Én kinyújtom a kezemet, és más övesz fel engem. Más övesz fel engem. Másnak az erejét kapom meg, másnak az életét élem. és oda megyek, ahova nem akarok. Mert van egy Istenem, Jézus Krisztus, te vagy az én Istenem, te vagy az én Uram, és én itt vagyok, kinyújtom a kezemet, te felövezel engem, és oda viszel, ahova nem akarok. De te viszel, de te vagy ott, de a te öved van rajtam, de a te kezedet fogom, kit érdekel, hogy hova viszel. Hogy értem, hagyjál már. Hát persze, hogy nem akarok oda menni. Hát hova? Én vissza akartam menni a sárgombócaimhoz. Meg mit tudom én, mi mindent akartam csinálni. Van közte jó is, rossz is. Nem ez a lényeg. A lényeg, hogy kiövezed fel, kinek a kezét fogom, és mennyire bízom benne. Mert ha bízom benne, akkor oda-vissza, hova akar. Akkor oda-vissza, hova én nem akarok menni. De mit számít? Hidd el, az egyetlen kérdés, hogy kicsoda Isten, és hogy te milyen kapcsolatban vagy vele. Az egyetlen kérdés, hogy kicsoda az Úr, és hogy te bízol-e benne, kinyújtod-e a kezedet, felövezteted-e magadat, és örömmel mersz-e menni oda, ahova nem akarsz. Kicsoda ő? Ez a végső kérdés, amikor én azt mondom a Benjinek, hogy gyere, Fater, ebből megint mi lesz? Na, várjál, ezt én átgondolom. Ha? Legutóbb, amikor kinyújtottad a kezemet, és meg, akkor utána sírtam. Persze, mert bekakiltam. De ez biztos összefügg. Úgyhogy nem. Jobban tudom. Oké, tehát, hogy az egész arról szól, hogy te mit gondolsz őróla, és hogy ő kicsoda valójában. De ha nézed a könyvet, ha nézed a történetet, ha csak egyszerűen az evangéliumon elgondolkozol időnként, mint valami vallásos képleten, hanem hogy egy valódi személy valóban élt, érted, és valóban meghalt, érted. Egy valódi személynek semmi másról nem szólt a léte, mint az atyával való kapcsolatról, ahol az atyával való egyetértésben megmentettek téged. Ő az Istened. Érted? Ő, nem a főnököd, nem az apád, nem az anyád, nem a férjed vagy feleséged, hanem az, aki érted, élt és meghalt. Aki a repet nátszálat nem töri el, a füstölgő gyertyabelet nem oltja ki, de ugyanakkor egy magasabb cél felé vezet, ezért nem a te napirendedet hajtja végre parancsra, hanem mint egy atya, aki szereti az ő fiát, vezet valahova, és felövez, te kinyújtod a kezedet, és oda mentek, ahova eredetileg nem akartál, de ahova a végén látni fogod, hogy az egyetlen hely volt, ahova érdemes volt menni. De minden ott dől el, a fejedben és a szívedben, hogy mersz-e bízni benne, hogy mered-e mondani, hogy itt vagyok, Uram. Itt vagyok, Uram. És te vagy az én Istenem, és azt csinálsz velem, amit csak akarsz, és rendben van. De sokkal ebben nem az van benne, hogy megengedem, hogy majd mindjárt... Te engedted meg. Hanem tudom, hogy ő az... Ha mert nem ezt gondoljuk néha, tudod? Ha megengedem neki, hogy azt csinálj velem, amit akar, akkor... Ping! Szibériában vagyok, tudod? Egy Bibliával a kezemben, és azt mondom, térjetek meg. Nem? Hát vannak ilyen fura elképzeléseink. Hányan akartok misszionáriusok lenni Szibériában? Ahogy azt mondod, ahogy kimered mondani, hogy legyen meg a te akaratod, ping, már ott is vagy. Tudod, ez így megy. Kérlek, lásd, hogy ki ő, és kérlek, hagyd, hogy elvigyen. hagyd, hogy ő legyen az Istened. Hogy ő legyen az urad. Tudod, mit jelent az, hogyha valakinek van egy ura? Van egy ura, egy tulajdonosa, egy mestere, egy parancsolója. Valaki, aki fennhatósággal bír. Neked van urad? Van királyod? Van olyan, aki előtt térdet hajtasz? Akinek a szavát lesed? Akinek az akaratát teljesíteni dicsőség? És akinek a szavának ellent mondani szégyen? Van urad? A legtöbbünknek nincsen, mert nem találtunk senkit, aki erre méltó lenne. Ezért a legtöbben úgy döntöttünk, hogy a magunk urai leszünk. Igaz? Emlékeztek rá? Amikor fiatal voltam, felöveztem magam. És oda mentem, ahova akarok. A magam ura voltam. De ennél van jobb. Ennél van jobb. Úgyhogy, mert közülünk 7. vers, senki sem él önmagának. És senki sem hal meg önmagának. És csak figyeljetek, hogy milyen kategóriákról beszél. Úgy értem, a mindenről és a semmiről beszél. Tehát nem színezi, nem aprózza el, okay, hogy kié az időd, kié a pénzed, kié a családod. Nem, azt mondja, senki sem él önmagának, aki az Úré, és senki se hal meg önmagának. Az igazi vonatkoztatási rendszered az Isten, az igazi lényeg, az igazi környezet, az igazi siker mérce az Isten maga. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. És ez a legjobb hír, amit csak hallhatunk. Akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Nem a társadalomé. Nem a pénzünké. Nem a gyerekeinké. Nem a kötelességeinké. Az Úréi. Amen. Amen. Van-e kérdésetek? Beszélgessünk egy kicsit. Ilyen gyorsan sose volt még vége az eredményes élet találkozónak. Van kérdésetek? Bár nyilván nem, lehet, hogy nem is kell látnom az okát annak, hogy miért döntöttél, vagy miért kell úgy döntened, hogy egy időre nem mész el a gyülekezetedbe. Ugye, azzal kezdted, hogy van egy csomó önjelölt úr, igaz, aki a urunk akar lenni. És el tudom képzelni, hogy ez megtörténhet egy gyülekezetben is. Úgy értem, megtörténhet-e az, hogy egy lelki pásztor félreérti a szolgálatát, és nem pásztora, és táplálója, védelmezője, befektetője, vezetője akar lenni a rábízott nyájnak, a gyülekezetnek, hanem esetleg az ura előfordulhat. Bár valószínűleg nem erre gondolsz. De ha egy ilyen előfordul, nehéz a kérdés. Tehát ez mindig, hogy ez azt jelenti, hogy akkor menni kell. Nem biztos. Bár nyilván nem erre gondolsz, csak látom, ahogy nem. Ez nehéz kérdés. Nekem lett volna sok okom arra, hogy elhagyjam ezt a gyülekezetet. vagy hogy egy darabig ne járjak. Volt egy érzésem egy időben, mint hogyha egy komoly csapat dolgozna azon, hogy okokat gyártson arra, hogy én ne jöjjek. De amire a pásztorom tanított, pásztor Kende, pásztor Thomas Scheller, pásztor Stevens, az az, hogy van egy ámulatos ajándék a hűségben. Abban, hogy azt mondom, hogy Uram, az én helyem ott van, ahova Te teszel engem. És azon a helyen, ahova Te tettél engem, ott én hűséges maradok. Megtörténhet-e, hogy Isten elvisz máshova? Úgy értem, a mi pásztorainkkal állandóan megtörténik. Ezek megveszekedett misszionáriusok. Ezek fogják magukat, itt vannak egy pár évet, aztán elkezdenek Szibériáról álmodni. Nem tudom, ezt el tudjátok-e képzelni? Aztán elkezdenek beszélni róla, hogy Szibéria így, Szibéria. Úgyis egy év múlva ott vannak. Meg itt ülünk és tűnődünk rajta, hogy honnan szerzünk új pásztort. Viccelek. Nyilván ezt Isten megszervezi, de megtörténhet-e, hogy Isten elvisz innen oda, onnan ide? Persze, hogy megtörténhet. Bár azért többnyire a szemből nem lesz talp, és a talpból nem lesz szem, tehát van egy részünk, egy helyünk a Krisztus testében, ami ahova Isten minket teremtett, ahova elhívott, és valószínűleg azon belül van nagyobb szabadságunk mozogni, illetve van Istennek esetleg gyakrabban mozdító szándéka. Úgyhogy van egy nagy ajándék a kitartásban. És az egyik gondolat ilyenkor bennem az, hogy elmehetek? Mondjuk azt, hogy igen. De jobb, ha akkor megyek, amikor már nem kell mennem. Mert amikor űz és hajt valami, akkor valamilyen olyan motivációt követek, ami lehet, hogy nem Isten. Azt hiszem, tőlem mindig kérdezik, Sanyi, honnan tudod, hogy Isten akaratában vagy? Nem tudom, hogy honnan tudtam. Tehát a normális van. Hogy lehet ilyet kérdezni? De tudod. Következő kérdés. Kicsit viccelek. De azért tudom. Na de honnan tudod? Ki írta a felhőkre? Lehet, hogy ki írta, csak amikor ki írta, nem figyeltem oda. Úgyhogy ki is írta, én nem tudok róla. Na de akkor honnan tudod? Hát onnan, hogy amennyire tőlem telik, követem a könyvet. Amennyire tőlem telik, újra meg újra megvizsgálom a szívemet, hogy összhangban gondolkozom-e a Bibliával. És amikor csak döntést hozok, azt mondom, hogy Uram, kérlek, vezess engem. És ő szétnyitja a felhőket, és fiam, vezetni foglak. 10 perc, és mondom az irányt. Nem, én kérem, hogy vezess engem, és tudjátok, mi van? Semmi. Csend van. Na, klassz, Sanyi, kösz a tanácsot. Ezt én is meg tudtam eddig csinálni. És akkor az van, hogy imádkozom, olvasom a Bibliát, beszélek a Gyurival, beszélek pásztor Kendével. Ők nem szólnak bele az életembe, nem mondják, hogy ezt vagy azt, de segítenek velem gondolkozni. Felhívják a figyelmemet a Bibliának egy más részére, gondolkozom rajta, és kialakul egy meggyőződés arról, hogy mi Isten kijelentett akarata a témával kapcsolatban. És sokszor oda jutsz, hogy csinálj, amit akarsz. Mondjátok, Uram, merre menjek? Amerre csak szeretnél. Na de merre menjek? Hát fiam, amerre csak szeretnél. Jó, de merre csak maradj, fogd a kezemet, és menj, amerre csak szeretnél. De én nem akarok rossz felé menni, pedig az jó lesz neked. Ha fogod a kezemet, úgyhogy csak menj. De én nem akarok hibázni, de én meg akarom. Én ezt nem értem, tudod? Ezt nem értem. Úgyhogy menj. És na jó, de mi van, ha ezt Isten nem is mondta neked, hogy menj? Csak annyira akartál menni, hogy addig manipuláltad az imáidat, meg a gondolkodást, amíg bele nem magyaráztad abba a csendbe, hogy Isten azt mondta, hogy menj. Hát valójában nem mondta, csak te akarsz annyira menni, hogy elhitetted magaddal. Na és itt jön a trükköm. Van egy trükköm erre. Folyamatosan ellenőrzöm a szívemet, hogy kész vagyok-e lemondani arról, amit kértem. Folyamatosan elmegyek a kereszthez. Ne vegyétek dicsekvésnek, annyira nem folyamatos, de azért gyakran. És a kereszt az a hely, ahol mindent elveszítek. Uram, nem bírom itt tovább. Ha még egy napot el kell töltenem ezekkel, kiugrok az ablakon. És reggel fölkelek, uram, csak kérlek, ne kelljen oda visszamennem. Ugye nem kell visszamennem. És már hallani vélem, fiam, nem kell. Ez nem a megfelelő lelki állapot. Arra, hogy meghalt Isten csendes halk hangját. Ez sokkal jobb. Uram, én meghaltam, és te élsz bennem. Uram, itt vagyok. Te vagy az én Istenem. Kinyújtom a kezemet, te felövezel engem, és oda megyek, ahova nem akarok. És tudod mit? Nem számít. Ha te öveztél föl, ha a te kezedet fogom meg, ha veled megyek, akkor oda viszel, ahova csak akarsz. Tudod mit? Még a gyülekezetbe is elmegyek. Ezt hallgass meg. Még erre is kész vagyok. Viccelek, most már rég nem rólad beszélek, mert rég viccelek, de érted? Tehát azt mondod, hogy nem számít. Ne legyen meg az én akaratom, ne teljesítsd a kívánságomat, soha nem lesz meg, amit az előbb kértem, és rendben van. És rendben van, mert találtam valami mást, téged, és veled rendben lesz enélkül, veled rendben lesz a baj az örökös bajban, veled rendben lesz az örökös konfliktusban, veled rendben lesz, minden rendben lesz. Meghaltam. Elvágtam a kötelékeket az én elképzeléseimmel, az én vágyaimmal, az én körülményeimmel, és hozzákötöttem magam hozzád. És most nincs zaj. Most csend van. Most értelmet meghaladó békesség van. És simán elmegyek a gyülekezetbe. Vagy nem megyek. Most már mindegy. Na és ha most is azt mondod, hogy és nem is kell mennem, akkor nem megyek. Dicsőség Istennek. Amúgy ez egy kép volt. Amúgy a Biblia azt mondja, hogy ne hagyjátok el a saját gyülekezeteteket. Mint ahogy némelyek szokták. És ez nyilván leginkább így a gyülekezet ugrálásról szól. Tudod, szeretnék egy olyan tant hallani, ami a Schlingloff tan. És addig keresek magamnak pásztort, ameddig találok egy olyan elvetemültet, aki a Schlingloff tant prédikálja nekem. És akkor az kényelmes. Úgyhogy gyülekezetről gyülekezetre megyek, kicsit viszket a fülem, és tudod, és ahol elkezd tüzesebb lenni az üzenet, onnan tovább állok, tudod. De nyilván nem erről beszélünk. De nagyon nagy ajándék van a hűségben. Ha csak Isten nem vezet világosan és tisztán, és vigyázz, hogy a szívedbe ne csapjon, és ez most nektek szól, tehát nektek, ne hagyd el a gyülekezetedet. Eszedbe ne jusson. Eszedbe ne jusson. Nem azért, mert Biblia szól. Ha van egy helyed, ahova az Úr rakott, kérlek maradj ott. Kérlek maradj ott. Kérlek maradj ott. De légy biztos benne, hogy az Úr rakott oda. Ez volt az első gyülekezet, ahova jöttem? Dehogy is. Egy másikban tértem meg. 3 hónapig voltam ott. De eretnekségeket tanítottak azon túl, hogy szerettek és elvezettek az Úrhoz. Tovább kellett mennem oda, ahol igazán keresték az Urat, ahol helyesen hasogatták az ő igéjét. De sok ilyen gyülekezet van, nem csak a Biblia szól, rengeteg olyan gyülekezet van, ahol emberek félik Istent, és a legjobb tudásuk szerint tanulva, megalázva magukat, kutatva tanulmányokat, tanítókat, elemezve, az írásokhoz visszatérve, az eredeti szövegeket kutatva és elemezve, igenis az igazságot keresik. És a legjobb tudásuk szerint meg is találják. És ezt észreveszed, egy nyelvet beszélünk. Lehet, hogy apróságokban nem értünk egyet, két érdekel, de a lényegben ugyanaz. Igen, mondd, igen, ámen, ugyanaz. Maradj ott, ahova az Úr tett. Óriási ajándék van a hűségben. Figyeljetek! A proféta tanítványa örökli a proféta áldását. Igaz? Ez így van? Valahogy így. Ha az Úr betesz egy helyre, és ott maradok alatta, akkor öröklöm annak a teljes helynek az áldását, a részesedési áld, vagy a társulási áldáson keresztül. Ugye ez egy ószövetségi elv, abszolút igaz, magyar vagyok, és öröklöm ezzel automatikusan Magyarország minden áldását. Ernő mondja, hogy köszi. Jó? Dubaj? Az vagy... Az... Oké, okay. Azt hiszem, hogy mennyi pénzt adnak az embereknek, csak mert állampolgárok? Vagy hogy van ez? 3 millió. Mennyi? 3 millió forintot kapsz csak azért, mert mennyit? Per hó. 3 milliárd kapsz havonta csak azért, mert dubai vagy. Hogy? Na, de hát érted? Tehát, hogy van egy társulási áldás, és mit tettél te naplopó a 3 milliáért havonta? Pont ennyit. Mit csináltál? Hát maradtam. Úgy értem, ide kerültem, és még nem mentem el. Ha elmegyek, nem kapom. Ha maradok, kapom. Ennyi. Nagyon egyszerű, ennyi. A hűségnek óriási ajándéka van. És sajnos mi emberek, és ez megint nem rólad szól, már egész máshol vagyunk, mi emberek készek vagyunk megsértődni, megbántódni, készek vagyunk összeveszni, meg nem bocsájtani, vagy szégyenkezni, mert mi vétettünk valaki ellen. Képesek vagyunk mindenfélére, amit aztán nem tudunk elhordozni, nem tudunk odaadni az Úrnak, nem tudunk megszabadulni belőle, és ezért elhagyjuk a gyülekezetünket. Oké, megbántottam Ernőt, és nem bírok a szemébe nézni. És tudom, hogy amikor jövök péntek reggel eredményes életre, itt lesz. Ezt értitek? Itt lesz. És ugyanúgy fog nézni, mint ahogy most is néz. Tessék? Ha csak nem bántodott meg ő is, igen. Úgyhogy nagyon komolyan gondolkozom rajta, hogy jöjjek-e. Egyetlen persze nem így, csak reggel öltözöm, készülök, jövök egyébként, és egyszer csak Ernő arca egy bevillan elém. És már lassabban kötöm a nyakkendőmet, tudod. És lehet, hogy nem jövök el. És ha én lennék az ördög, én ezen dolgoznék. Úgy értem, Ernőnek mondanám, hogy figyelj, a Sanyinak gondja van veled. Sanyinak mondanám, figyelj, Ernőnek gondja van veled. Aztán létrehoznék egy helyzetet, ahol van valami kétértelműség, ami nyilvánvaló bizonyíték mind a kettőnknek arra, hogy gondunk van egymással. És ezt úgy érlelném a szívünkben, és aztán jönne egy tényleges helyzet. Egy tényleges helyzet, valahol, ahol tényleg ki lehet valamit robbantani, és kész. Tará, megszabadultunk Ernőtől és Sanyitól is. Király. Ha csak nem gondolkozol úgy, hogy figyelj, én maradok. Nem tudom, mennyi baj jön rám, Nem tudom, mennyi nehézség jön rám. Nem tudom, hogy milyen eszement őrület fog várni rám a gyülekezetben. Maradok. Nem egyszerűen volt olyan időszak, fél év, hármed év, hogy a legszörnyűbb érzések, a legkegyetlenebb félelmek és érzések itt vettek körül a gyülekezetben. Meg felszabadulni annyit jelentett, hogy kimenni az ajtón. Ezt érted? Amikor udvaroltam Encsinek, az az egész időszak, a féltékenység, a kivetítések, a vádak, a pletyka, a nem tudom minek a hihetetlen szövevénye, így le voltam nyűgözve bizonyos értelemben. A gonoszságnak, az intrikának, a félelmetes, és nem emberi dolog volt. Tehát mindenki ártatlan volt benne. De a démoni jelenlét, a démoni hadviselés, a pontos... Oh, tudod! Jöttem az ajtó felé, és rögtön az ajtóban egy ilyen pallossal fogadtak, tudod. Isten hozott, Sanyi. Ugye örülsz, hogy eljöhettél. A legszörnyűbb a konferencia volt. Mert ott egy héten keresztül minden nap lehetett ezt élvezni. Nem viccelek, mert azt hittek, viccelek? Hát úgy értem, szörnyű volt. Szó szerint szörnyű. Úgy értem, ha nincs ez az elkötelezettség, ha nincs ez a hátul megmaradó hidegvér, hogy ez csak nem szempont. Tehát ezek a kategóriák soha nem kerülnek arra a mérlegre, ahol azt mérlegelem, hogy jövök-e vagy sem. Ez csak nem szempont. Ha nincs ez a vonalon túli elkötelezettség, hogy ez az én helyem, és amíg Isten el nem visz innen, akik én itt maradok, akkor már rég nem vagyok itt. Semmi okom nem lett volna maradni. A végső meggyőződésemen kívül, hogy ez a helyem, és hogy nem ismerek még egy olyan helyet, ahol jobban szeretnének, és ahol tisztában tanítanák az igét, és képviselnék, mint itt. Az érzés, az élmény, az szörnyű volt. Ugye, te eljön az a nap, amikor eljönni eredményes élettalálkozóra olyan lesz, mint érettségire menni. Jössz-e azon a napon is? Az eredményes élettalálkozó nem számít, ez mi csak hobbizunk itt. De a gyülekezeted igen. És ez csak a nyers keret. És ezen kívül viszont van egy nagyon... egy óriási szabadság, tehát Isten vezethet, Isten tehet egész furcsa dolgokat, és azok lehetnek az ő jó és tökéletes akaratában, de az egésznek csendben és békességben kell jönnie, szélcsendben. Amikor a szél visz, nem megyek sehova. Amikor egy csendes halk hang vezet, amely heteken, hónapokon keresztül békességben, mint egy lágy szellő, ahogy körülöl el, visz valahova, akkor megyek. Kinyújtom a kezemet, más övesz fel engem, és oda megyek, ahova én nem akarok. De ő igenis akar, és megyek. És békesség van, és rendben van. Jó, és persze, ne értsd félre, attól, hogy akarsz valamit, attól ez még nem biztos, hogy rossz. Tehát ezek így összefügghetnek. Jó, bocsánat, hosszú válasz volt, hogy nem tudom, hogy válasz volt egyáltalán bármire, de mindenképpen egy nagyon jó témafelvetés volt, és hogyha az igazi kérdés, akkor kérdezd meg újra, kérlek, anyá. Rendben, jó, köszönöm. Jó. Van-e még kérdés, vagy hozzászólás? Adjak mikrofont.
Kedves testvérek, magamról csak annyit, hogy tavaly nyár óta vagyok rendszeres hallgatója az eredményes élettalálkozóknak, távolról, már családtagnak érzem magam. Egyszer személyesen is voltam pár barátommal nálatok, hogy belekóstoljak abba, milyen is igaziból közöttetek lenni, gyömrön élünk. Még tél volt, amikor megfogalmazódott egy gondolat bennem, hogy húsvét alkalmából lehetne szervezni egy koncertet, ahol megszólíthatjuk a modernkor emberét. Imádkoztam, hogyha ártanék ezzel bárkinek, akkor Isten tegye lehetetlenné a megvalósítást, ne legyen szabad például a művelődési ház. Majdnem úgy is lett, de aztán ezzel csak kaptam a hírt, hogy mégis szabad lett arra az időpontra a művelődési ház. Szívem kérése aztán az volt, hogy bárcsak Gyömrön is hallhatnák az emberek élőben Slingloff Sándort, aki úgy tudja átadni az örömüzenetet, hogy az ember valóban átéli, hogy az evangélium öröm és szabadság. Ő örömmel elvállalta. Ekkor már tudtam, hogy sok munka vár ránk, de megéri majd. Én már 17 éve kereszténynek vallottam magamat, de igazából nyáron, amikor rátaláltunk az eredményes élet hanganyagaira, akkor esett le egyszerre vagy 100 tantusz, és az Isten olyan hatalmas erejét tapasztaltuk, és tapasztaljuk folyamatosan, amit már elfelejtettem, hogy ő ilyen. Annyi bátorítást kapunk, gondoltam, ezt valahogy tovább kellene adni. Ezért szervezünk most itt egy könnyű zenei koncertet, hogy megérinthessük a szomjazó embereket. A zenével is messzebbről indulunk majd, ahogyan Sándor szokta, amikor elindul egy gondolatmenettel. Helyzetképeket ábrázolunk majd a világból, aztán valódi kérdéseket is feszegetünk majd, hogy mire elhangzik az evangélium, már egyfajta nyitottság és figyelem legyen a közönség részéről. Kélek benneteket, imádkozzatok azért, hogy nyitott szívek és nyitott fülek hallgassák Isten üzenetét, hogy emberek élete kerüljön át a halálból az életbe a feltámadás ünnepén. Csak pár példa, hogy kik fognak eljönni. Például van egy barátom, aki régen öngyilkos akart lenni, főbe is lőtte magát, de nem sikerült a művelet, ezért életben van még, de elvesztette a látását. A fellépők fele például szintén nem ismeri még az evangéliumot. Én, amikor felkértem őket, szinte ellenbeszéltem, hogy itt majd egy húsvét üzenet lesz, biztosak-e benne, hogy ebben közre akarnak működni. De minél inkább beszélgettünk, annál inkább akarták ezt, sőt, kíváncsiak is voltak az egészre, hogy miért fontos ez nekem, mi az egésznek az értelme, és nagyon figyeltek, miközben beszéltem nekik. Televíziósok először nem akartak jönni, gyömrői televízióról van szó. Majd akivel beszéltem, a végén azt mondta, hogy bár családi összejövetel van, de inkább mindenkit elhoz, és felveszik az egészet. Készítettünk egy koncert előzetes videót, így nagyon könnyűvé vált a hírterjesztés, ott minden info szerepel. Itt én mondom közbevetőleg, hogy a Jó Hír Neobészhún az első cikk, meg érdemes megnézni, nagyon, nagyon jó. Aki eljön, az már tudni fogja, hogy lesz húsvéti üzenet, és hihetetlen, hogy ez a pár perces videó milyen nagy mértékben hozott nyitott szíveket, legalábbis a visszajelzések alapján mondom. Köszönöm mindenkinek, aki bátorítani szokott bennünket, internetes hallgatókat, nem akarok neveket sorolni, mert félek, hogy valakit kihagyok, és az rossz lenne. Aztán köszönöm mindenkinek, aki személyesen is jelen van, mert a személyes jelenlétet nem pótolja az internet, így legalább látszik, hogy mennyire áldott ez a szolgálat, mert azért néha jó látni és enni a gyümölcsökből. Még egy csodáról hadd meséljek. Katolikus, református, evangélikus és pünkösdi gyülekezetekbe járó testvérek egy szívvel, ugyanazzal az indulattal és szeretetben dolgozunk együtt. Ha a süteményt sütő asszonyokat is beleszámolom, közel 60 ember fogott össze. Az a tapasztalatom, hogy az Úr minden képzeletemet felül szokta múlni, úgyhogy már én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a koncertnek a vége. Még sosem láttam közvetlen közelről egy embert újjászületni, bárcsak most láthatnék ilyen csodát. Örülök, hogy rátaláltam a közösségetekre, Isten áldjon mindannyiótokat, akik most hallgatjátok soraimat. Szeretettel üdvözlök mindenkit, Horvátné Dunavecki Leona.
Vasárnap 3, Gyömrő. Ugye emlékeztek Ernő előadására, ahol üzenetet hirdetett a magyar népnek. Amely üzenet így hangzott, hogy gyertek el, köszönjetek be, és aztán hívjatok el minket. Hívjatok el, és mi elmegyünk. Ahol összegyűltök, néhányan mi elmegyünk, és beszélünk az emberekkel. Úgyhogy, ha hallgatod ezt a felvételt, és szeretnéd, ha elmennénk, akkor vedd fel a kapcsolatot. Kivel? hogy lehet velünk fölvenni? Velem nem, mert akkor sose történik meg. Hát figyeljetek, hogyha engem felhívsz, az nem, ha semmit nem csináltál volna. Igen. Jóhírneobész.hu, vagy van az info@eredményeseletet.hu, ugye ezt Gyuri, te is olvasod, Anti is olvassa, Anti nagyon precíz, tehát ha oda jön, akkor az ott megtörténik. Jó, info@eredményeseletet.hu vagy jóhírneobész.hu. és ha velem megbeszéltél valamit, tekintsd úgy, mintha sose beszéltél volna senkivel. Tehát úgy értem, hogyha láttad, ahogy beírom a telefonomba, akkor van esélyed rá, hogy ott leszek a találkozón. De ha beszéltél Gyurival, beszéltél Attilával, hogyha küldtél e-mailt, akkor van esély. Vagy a feleségemmel, oké, Encsivel, ha beszéltél, akkor megint sinem vannak a dolgok. Jó. Van-e még kérdésetek? Akkor mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy áld meg ezeket a szavakat, ezt az üzenetet, a Gyuri gondolatait tényleg a szívünkben, és add, hogy teljes természetességgel élhessük ezt, mint amikor az a pici mustárma kikel, és egy nagy-nagy erős növény lesz belőle. Hadd nőjön fel a te országod bennünk is ilyen erővel. A te nevedben imádkoztunk. És kérünk, hogyha valaki van itt, aki még nem fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, akkor lehet, hogy ez az egész mai alkalom csak miattad volt, csak érted volt. Te vagy a legfontosabb most itt. Vagy hogyha hallgatod ezt a felvételt úgy, hogy még nem kötöttél békét a mindenható Istennel, akkor csak tudd, hogy lehet, hogy az, ami most történt, csak érted, csak miattad történt. Hogy te vagy a legfontosabb szereplő ebben a mai eseményben. Hogy elfogadhasd Jézust, mint a megváltódat, hogy örök életet nyerhess. A dolog nagyon egyszerű. Az örök élet egy elintézett dolog. Jézus Krisztus 2000 évvel kifizette a halálával a bűn árát, és minden embert megtérésre hív. Mindannyiunknak ki van fizetve az adóssága, csak el kell fogadnunk Jézust, mint a megváltónkat. El kell őt fogadnod, mint azt, aki törlesztett helyetted. El kell fogadnod, mert szabad vagy. Nem kapod meg születésjogán, nem kapod meg automatikusan, mert hallottál egy üzenetet, hanem akkor kapod meg abban a pillanatban, amikor igent mondasz. Nem kell vezekelni, nem kell megjavulni, nem kell megváltozni, csak igent mondani a szívedben. Azt mondani, hogy hallottam, és talán értem is, és talán hiszem is, de annyira biztos, hogy hiszem, hogy azt mondjam, hogy igen. Elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Adj nekem örök életet. Elfogadlak. Igen. Bocsásd meg a bűneimet. Bocsásd meg a bűneimet. Adj nekem örök életet. Elfogadlak. Kérlek, mondd utánam. Kérlek, fogadd el Jézust most. Egyszerűen, mint ahogy egy gyerek elvesz egy ajándékot, mint ahogy egy gyerek elfogad egy ajándékot, fogadd el az örök életet, Jézus Krisztust, mint a megváltódat. És hogyha megtetted, tudd, hogy örök életed van. Keresd egy helyi gyülekezetet, tanulmányozd a Bibliát, kezdj el imádkozni. Keresd tanítást, tiszta, istenfélő tanítást. És az életed egy olyan irányba fordul, amelyről soha még álmodni sem mertél. Ámen.